Kedves atyám, fiai, Isten dicsőítésére énekeljük a 460-as számú énekünket. 460-as énekünknek mind a 6 versét, az ének így kezdődik. Amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, kértem áldozát magad, fogadj el Jézusom. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt az új reggelt, hiszen napról napra egyre inkább érezzük, hogy minden nap ajándék tőled, és soha nem tudjuk, hogy melyik lesz számunkra itt a Földön az utolsó nap. Szeretnénk úgy élni ennek a felelősségnek a tudatában, hogy ne vádoljon bennünket a szívünk, a lelkiismeretünk. Tudjuk, hogy nem tudunk tiszta és tökéletes szent életet élni, a te fiadat úgy követni, hogy fölöttünk is elhangozzék a szó, hogy ez az én gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Mégis arra kérünk, hogy fogadj el bennünket így, amint vagyunk, és örülünk, hogy így fogadsz el bennünket. Nem azt mondod, hogy előbb legyünk tökéletesek, és aztán majd asztalodhoz járulhatunk, hanem megvendégelsz minket dúsan a te ígédnek asztalánál, az úrvacsora asztalát is elkészített számunkra, lelki eredelt és italt adsz nekünk, hogy azáltal legyen jobbá az életünk. Sokszor szomorúsággal látogatsz, azt is köszönjük neked, hiszen az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. De ennél inkább köszönjük, hogy örömöt adsz, hogy reánk mosolyogsz a mennyekből, és mi is mosolyogva köszönhettük egymást ezen a reggelen. Köszönjük, hogy felsütött a nap, és emlékezhetünk arra, hogy te örök világosságban uralkodol, hogy semmi sötétség nem lesz, sem éjszaka nem lesz többé, és nem lesz szükség napra és holdra, mert a bárány lesz az igazi világosság. Add nekünk most is e mennyei világosságot, az emberré lett Isten fiát, a te egyszülöttedet, akiben gyönyörködtél, Jézust. Hadd világítsa meg ő a mi szívünket, életünket. Segítsd, hogy a te ígéd úgy hangozzék, mint a te tulajdonbeszédet, és találjon a szívünkbe olyan jó talajra, amiben 30, 60 vagy akár 100 annyit is teremhet a te hozzád üresen, soha vissza nem térő beszédet. Hallgass meg minket, Jézus Krisztusért kérünk, és áld meg ezt a mi reggeli közösségünket. Amen. Kedves testvérek, olvassuk tovább Isten szent igéjét a tegnap megkezdett bibliai történetből. A Királyok első könyve 21. fejezetének 4-től 10-ig terjedő verseit olvassuk, hallgassuk figyelmes szívvel. Királyok első könyve 21. fejezetének 4-től 10-ig terjedő verseiben a következőképpen szól hozzánk az Úr. Akáb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta: nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége, Jezabel azonban odament hozzá, és így szólt: mind keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő válaszolt: beszéltem a jezreeli Nábóttal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette, de ő azt mondta: nem adom neked a szőlőmet. A felesége Jezabel ezt mondta neki: hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél, és légy jókedvű, majd én megszerzem neked a jezreeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Akáb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta: hirdessetek bőjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére, vele szembe pedig ültessetek két hitványembert, akik így tanúskodnak ellene: átkoztad Istent és a királyt, azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. Kedves testvérek, tegnap a Nábót szőlője története kapcsán az örökségről volt szó. Mondottam, hogy nem csupán emberek által hirdetteti Isten az ő üzenetét, sokszor az állatvilág egy-egy tagját használja föl, elkukorékoltatja a bűnbánati prédikációt, mint Péternek, vagy elmondja akár egy oktalan állatnak, egy szamárnak a nyelvén megoldott ajkán keresztül azt a feddést, amit egyébként nem hallott meg a rossz úton elindult próféta. De beszélnek a tárgyak is. Most a tegnap hallottuk a szőlőnek az ige hirdetését, amelyik Istentől rendelt örökség volt, és nem volt szabad azt elprédálni. És egy kicsit a mi életünkre is rávilágított Isten kegyelmesen, hogy mi is kaptunk egy drága örökséget, ami atyáinktól örökölt istenfélelem, templomba járás, áhítat, bibliaolvasás, anyaszentegyház, közösség, sokat mondhatnánk, és vajon mi hogyan őrizzük ezt az örökséget, mert egyszer számot kell adnunk róla. Nábótnak nagyon drága volt az atyáitól maradt örökség, nem állt rá az üzletre, és most a kitartásának a következményeit kell viselnie, amint hallottuk. Milyennél lesz az ember kielégítetlen, kívánság által a gonosz, milyenné teszi a gonosz kívánság a szíved. Ezt látjuk Aháb királynak, és a még álnokabb hitvesének, Jezabel királyné asszonynak a történetére. Olyan nagy figyelmeztetés, testvérek, a kísértéssel szemben, amit Pál apostol ír a Filippi-beli gyülekezetnek, de mindannyiunknak is, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Félelemmel és rettegéssel. Mert nagyon sokan támadnak ám erre az üdvörökségre. Milyen a gonosz kívánság? Mi annak a természete? A tegnap utaltam rá, az a jelszava, hogy a másé jobb. Gyermekkorunkban még csak annyit tudtuk, hogy a szomszéd kertjében érettebb, jobb ízű a gyümölcs, bizonyát is másztunk sokszor a kerítésen, és megdézsmáltuk, de hát ez gyermekkori csínytevés, és Isten aztán megtanított bennünket a vallásórákon, meg a KT órákon, hogy ugye a lopás az bűn, és annak minden formája is, és remélhetőleg kinőttünk legtöbben ebből Isten kegyelméből, nem mindenki. Még mindig vannak sokan, akik azt gondolják, hogy az enyém nem elég jó. A másiké az jobb, akár állás, akár tisztség, akár berendezés, akár ház, az irigység ott munkál a szívünkbe. És sok gonosznak lehet a forrása. Egy édesanyja mondta volt, egy osztálytársamnak az édesanyja, ó, könnyű a jó tanulóknak. Mert aki egyszer kiváló osztályzatot adott, ugye kitűnőnek hívják talán itten, oda hát nálunk egészen más az osztályozási rendszer, ott a tízes a legjobb, itt úgy tudom, hogy az ötös. Tehát aki egyszer a legjobb jegyet kapta, azt már a tanárok eleve úgy könyvelik el, a tanítók, hogy ez jó tanuló, még ha nem is tudja pontosan a leckét elmondani, csak a legjobb minősítést adják neki. Hát mondta ezt azért, hogy vigasztalja saját magát, mert az ő fia bizony nem volt az eminens tanulók között. De nem hiába adta parancsba az Úr, hogy ne kívánd a te fele barátodét. Mert ez a kívánság azért mégis ott van a szívekben. És nagyon sok ember azt vallja ebben a nagyvárosban, épp úgy, mint egy kicsiny tanyán is, hogy a másiké az valamiképpen jobb. És törekszik, hogy nekem is pont olyan legyen. És hogyha az egyik kasalában forgó villát épít, most nagy divatja lett ezeknek a palota építéseknek mindenfelé, Marosvásárhelyen is, aki valamire vitte, az valahol a külvárosba, ugye egy külön villanegyed alakul, itt is, amott is, mindenütt a város bejáratánál, és akkor egyik a másikat serkenti, hogy nekem is pont olyat építsenek. És hogyha sikerül pont olyat építeni, a kielégítetlen szív még mindig nem boldog. Valahogy úgy mondhatnám testvéreim számokba kifejezve, hogy adhat nekem az Úristen 999 jó dolgot. És egy még nem az enyém, nekem mindig azon az ezrediken áll az eszem. És addig nem nyugodt az álmom, amíg mindent meg nem teszek, hogy azt is megszerezzem. Hát nem hallunk naponta ilyen beszédet, hogy milyen szép képet ad a szomszédnak a televíziója. Bezzeg az enyémen állandóan összefut a kép, meg ez az állandó zörgés, hát pedig ugyanannyi pénzt adtam érte, ugyanannyi forintomba került. A másiknak milyen jól összeszerelték a kocsiját, hogy fut, mint egy óramű, az enyémbe csak úgy belehaligáltak mindent, mindegyre meg kell állnom, és mindig baj van a motorral, ezzel, azzal. A másiknak a háza milyen szépen, tartósan felépült, az enyémből kilopták a cementet, meg ezt, meg amaszt, csoda, hogy még egyáltalán áll. A másik mindig szebbnek, jobbnak tűnik. Ez a rettenetes. Mert Aháb királynak voltak korona javai, hallottuk a tegnap, és biztos volt neki szöllőskertje is, de hát a Nábót szöllője az pont ott volt a háza mellett, a nyári kertje mellett, a nyaralója mellett. És nem nyugodott a lelke, hogy az nem az enyém. Hát miért ne lehetne az is az enyém? Milyen rettenetes ez, testvéreim, hogy nem tudunk megállani a kísértésnek az útján. Pedig az Úristen milyen sokszor figyelmeztet. Emlékszünk ugye az Édenből való kiűzetés után az első testvérpárra, amikor irigykedik Kain, mert úgy látja, hogy Isten inkább meghallgatja az ő testvérének az imádságát, mint az övét. Mert annak áldozatát szívesebben fogadja, mint az ő áldozatát. És ezen kesereg, és bosszankodik, és a végén összetűznek, és gyilkosság lesz belőle. De Isten meg akarja állítani még ezt a Kaint is ezen az úton. És azt mondja, hogy miért csüggedd le a te orcád? Miért jár szomorú ábrázattal? Vagy talán befészkelte a gonosz a szívedbe magát? Ime a bűn ott leselkedik az ajtó előtt, reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És milyen rettenetes, hogy nem tudunk uralkodni rajta. A mi erőnktől nem telik, elbukunk, aztán szégyenkezünk és sírunk, épp úgy, mint Péter a tagadás után. Látjátok, így történt ez Akháb izraeli királlyal is. Nem boldogította a királyi méltóság, és nem boldogította, hogy minden, amit szeme szája kíván, az az övé lehetett. Mert még volt egy kis darab terület, egy kis szőlőskert, talán annak a szomszédnak minden vagyona. És úgy meg tud szomorodni, hogy nem kell az étel, nem kell az ital, egyáltalán nincs semmihez se kedve. Mert azt olvastuk, hogy miután ilyen határozottan elmondta, biztos az királyt megillető tisztelettel, de határozottan. Elmondta, hogy nem adom az atyáimtól örökölt szőlőmet néked, sem pénzért, sem cserébe. És elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. Olyan szemléletes ez a kép. Mert ugye szülők, akik itt lehetnek, tudják, hogy a durcás gyermek ilyen. Amikor hisztizik, ugye így mondják ezt testiesen, és hát toporzékor, és neki nem az a hintaló kell, hanem az a másik, és nem az a vonat, vagy mit tudom én, milyen játék, hanem az a másik, mert a szomszédnak is olyan van. És akkor inkább nem eszi meg az ebédjét, és oda kuporodik egy sarokba, és ott duzzog, és nem szól senkihez. Mindenkire haragszom. Láttam én a felnövekvő unokáimon, és sokszor a magam bűnének a további öröklődését is szemlélhettem. Ezek vagyunk. De felnőtt emberektől, hogy tudunk így visszavedleni ilyen durcás kölykökké? Hogy nekünk csak arra az egyre van igazán szükségünk, úgy érezzük, ami még nem a miénk. És nem tudunk örülni annak a sok mindennek, ami a miénk. Akkor nem kell semmi. Akkor inkább élni sem akarok. Bánat és harag tölti le ennek a királynak a szívét. Morcos és haragtartó és elégedetlen ember, aki terhet jelent önmagának és másoknak is. Az életben sokszor tapasztaljuk ezt az elégedetlenséget. Sokszor a szülő vagy a nagyszülő a lelkét kiteszi a gyermekének, unokának, és aznak mégis valami más kell. És olyan nehéz türelemmel győzni. És fiatalok panaszkodják, hogy hát ezek az öregek milyen zsémbesek tudnak lenni. Annyira igyekszem az édesanyámnak, meg az öreg apámnak a kedvébe járni, és sose találom el. Mindig talál valami hibát, hogy nem így kellett volna, nem ezt kellett volna. A természetünk élet. És nagyon nagy baj, hogyha átadjuk magunkat ennek a haragnak és megkeseredettségnek. Mert egészen más ugye a Szentírás története, vagy történetei, ahol haragról van szó, mert van szent harag is. Ilyen volt ugye a Mózes haragja, amikor az Isten hegyéről jött a szövetség két kőtáblájával, és azt látta, hogy lenne a táborban a nép bálványt készített magának. És ott táncoltak és idétlenkedtek az aranybúrjuk körül. És bizony akkor hirtelen hevében oda csapta a sziklához az Isten újjával írt 10 parancsolat két kőtábláját. Ez a szent harag. És ezt látjuk az új szövetségben, Jézuson, amikor megtisztítja a templomot, amikor azért megy, már 12 éves korában azért megy. Tudja, hogy nekem azokban kell forgolódnom, amelyek az én atyámnak dolgai, nem a nevelőapának, Józsefnek, annak is szót fogadott. A mennyei atyának dolgai. És akkor juhok bőgését és barmok bégetését, és ki tudja, miféle zajokat hallott, és szagot kellett elviselni, és pénzcsörgést, és minden olyat, ami nem illő az Isten házához. Hát nem csoda, hogy kötélből ocstort font, és kiűzi ezeket a kupeceket, kereskedőket, haszonhajhászókat a templomból, hogy az én házam imádságnak háza. Ti pedig kereskedők barlangjává, csúnyább szót is mond egyik evangélista, latrok barlangjává tettétek. Testvérek, hogyha Isten félelme tölti be a szívünket, akkor az megőriz bennünket az ilyen emberi megkeseredéstől, haragtól. Mondottuk már ezekben a napokban, hogy kétféle szomorúság van. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést eredményez, a világ szerinti szomorúság pedig halálra vezet. Ugye? Jó múltkor mondta valaki, aki innen tért haza Erdélybe, hogy így panaszkodott egyik nő a barátnőjének, hogy olyan depis voltam a múlt hetekben, hogy majdnem öngyis lettem. Én akkor nem értettem, hogy ez mit jelent, ugye, hogy a depis az a depressziót, az öngyis az az öngyilkosságot jelenti, de hát azóta is belém rögzült, hogy néha ilyen depisek tudunk mi is lenni, amikor valami nem a kívánságunk szerint történik. Nem kell se az étel, se az élet. Na most már az a kérdés, hogy mi milyen haraggal járunk ebben az életben? A bűnös természetünk elleni haraggal? Vagy úgy, hogy József Attila megverselte, hogy érted, haragszom, nem ellened? Amikor valakit még ezáltal is ki akarunk menteni a fuldokló árból, hogy rávilágítunk arra, hogy te ott vagy a bűnben, a nyomorban, hát persze, hogy én is ott vagyok, de azért én már megfogtam a mentőkezet, és azt szeretném, hogy te is megragadj. Hát azért van ige hirdetés, azért van bibliaóra, azért van evangelizáció. De sajnos ez a király más. Dac és keserűség lett túl rá felette, és az a baj, hogy nem volt mellette lelki gondozó. Mert testvérek, amikor a kísértés nagyon körülveszi a szívünket, akkor feltétlenül ne csak a Bibliát vegyük a kezünkbe, hanem keressünk valakit, akinek elmondhatjuk. Hát ezért volnának a lelki pásztorok, nem csak a pszichológusok, meg a pszichiáterek. Sajnos sokszor azoknak teli van a várótermük, üresednek ki a templomok. Jobban hisz a világ az ember szerinti tanácsnak, mint az Isten igéjének. Ez is a sátán egyik kísértése. De vannak lelki gondozók. És milyen jó, hogy hozzájuk mehetünk. És milyen jó lett volna, ha ott lett volna az Isten embere, egy hívő próféta ebben a királyi udvarban. És hozzá mehetett volna ezzel a daccal és keserűséggel, kedvetlenséggel. De ő nem hozzá ment, hanem hát kihez mehetne az ember? A hitves társához. Igencsak, hogy ennek a szerencsétlen kívánságokkal, bűnös kívánságokkal megvert királynak Jezabel volt a felesége, aki még nálánál is gonoszabb és istentelenebb volt. Testvérek, nagyon fontos az, hogy kihez megyünk a kísértésünkkel. Vajon olyan valakihez, aki még inkább felszabadít a bűre, vagy pedig, aki lelki ember és Istenhez vezet bennünket. És együtt jobban tudunk küzdeni, mint önmagunkban. Középiskolás koromban az egészségtan tanárunknak elpanaszolta egy diák nagyon őszintén, hogy neki milyen nagy küzdelembe kerül a nemiségnek a visszafogása, és hát mit tegyen ebben a helyzetben. És a tanár úr nagyon egyszerűen elintézte a kérdést, hogyha szomjas vagy, hát ott a csaps, megiszol egy pohár vizet, és akkor nem vagy többé szomjas. Vágy van benned? Hát elég is ki a vágyad, a sár van intézve minden. Rettenetesen ledöbbentett akkor engem, pedig még eszem ágában sem volt, hogy én teológus meg lelkipásztor legyek, de mellbe vágott, hogy egy tanár, egy nevelő, hogy adhat ilyen tanácsot? Csak ennyit tud mondani? És nem tud az imádságról, és nem tud az Isten igéjéről. Milyen rettenetes ez, hogy a sátán úgy össze tudja szedni a maga erejét a frontális támadásra. És mi az Isten gyülekezete? Nem tudunk ellenállni? Hát persze ott van, ugye erős vár a mi Istenünk, hogy hatalmas a mi ellenségünk. De azt is hallottuk, aki ott volt vasárnap este, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Bennünk pedig a Krisztus lelke van. Nos, legyen valakit, akihez hozzá fordulhatsz, amikor a szíved teli van ilyen nyomorúsággal. Van egy kedves énekük, nincs benne ebbe az énekeskönyvbe, ez se azt hiszem, hogy ha szívem néha elszorul, rossz kednek rám borul, és talán tudjuk, sokán a fordítás. Nincs benne, sok ének van benne, pont ez hiányzik. Sok szép ének hiányzik, ezt már megállapítottuk mindenre. Az Erdély, a Halleluja énekeskönyve. És akkor az van, hogy rossz kedés a búsulást, az ördög adta lást. Hát nem szabad nekem rossz kedvűnek lenni, mert azt az ördög adja. Hát milyen lenne itt előttetek egy savanyú citrom ezen a reggelen, amikor teli a szívünk örömmel, hogy élhetünk öregen, és lehet örülni annak, hogy eljöhettünk ide, hogy fel tudunk jönni egy emeletnyit, vagy el tudunk menni otthon a panellakásunkba, ha nem működik a felvonó, ugye a lakásunkba. mennyi örömet ad Isten. Kérjük Istent, hogy amikor elégedetlenek vagyunk valamivel, akkor vizsgáljuk meg, hogy nem bennünk van a hiba. Nem vagyunk túl nagyra vágyók, nem vagyunk túl a gonosz kívánságnak a rabjai. És bánat és harag helyett teli lesz a szívünk hálával és megelégedéssel, csendes és boldog örömmel. Úgy tűnik, hogy Nábot szőlőjének történetében mind kevesebbet szóltunk eddig emberekről, inkább az örökség prédikált nekünk meg a gonosz kívánság, de most aztán itt vagyunk az emberi szereplőknél is. Amint megkérdi ez a királyné asszony, hogy mi bajod, min keseredett el úgy a lelked, hogy nincs étvágyad, semmit sem eszel. És akkor elmondja Akháb király, hogy hát ugye beszéltem Nábottal, és ezt a szőlőt mindenképpen meg kéne szerezzük. Ajánlottam, hogy pénzt adok érte, meg cserébe adok el annál jobb minőségű szőlőt, és semmiképpen nem hajlandó ráállni az alkura. Hát csak ennyi, mondja Jezabel királynő. Hát ezen könnyű segíteni. Hát ki a király Izraelben? Na hát itt vagyunk a mai kérdésünknél. Hát ki az uralkodó? Hát az uralkodó mindent megtehet. Hát aki pozícióban van, miniszter, vagy kormányfő, vagy mit tudom én, egy párt, amelyik uralomra kerül, nem akarok én ugyan a politikába belevegyülni, de nagyon ott van az ígében, hogy aki fönt van, az mindent megtehet. És aki fönt van, azt mondja, hogy azért vagyok a húsos fazék mellett, hogy jól lakjam. Mert valami ilyet mond a királyné asszony a férjének. Te vagy a király Izraelben? Te bírod-e most Izrael királyságát? Hát kelj fel, egyél kenyeret, a te szíved örvendezzen, én majd neked adom a Jezreelbeli Nábótnak a szőlőjét. Hát ez az élelmesség, testvéreim, hogy mindent megszerezhetsz, ha egyszer király vagy, vagy pozícióban lévő vagy, amit a lelked megkíván. Ez az az élelmesség, ami miatt el kell pusztulnia ennek a világnak. Az élelmes emberek miatt kell elpusztulni ennek a világnak. Évekkel ezelőtt úgy gondoltuk mi a határ túlsó felé, hogy 1989 karácsonyán lelőtték a diktátor párt, és most már minden jó lesz. Most jön az igazi demokrácia, most mindenki ugyanazon eséllyel megy, és szolgál, és hát igazságosság lesz. Azt hittük, hogy csak egy diktátor van, egy vezér van, és a felesége. És aztán kiderült, hogy nem egy pár. 10-20 ezer Ceausescu uralkodik azóta is Romániában. 10-20 ezerre mehet azoknak a száma, akik akár községi előjárók, hogy mondják itt önkormányzati vezetők vagy efélék, pozícióban vannak, és akkor ezt annak tekintik, hogy na most jól szedjen meg magamat. Meg is szedik magukat alaposan. Ezek a kis királyok nem engedik ki a kezükből sem a hatalmat, sem az anyagi javakat. Szerezni bármi áron egyetlen lehetőséget nem akarnak elszalasztani. Mindenfelé beszélnek nálunk is korrupcióról. Van egy külön bizottság, és ennek megyei szervei, hogy korrupció ellenes bizottság. Oda néha beidéznek, néha minisztert is, még van úgy, hogy egy államfőt is, és kezdődik a kivizsgálás. És akkor érdekes, hogy mindig működésbe lép egy gépezet, és mindig kitisztázzák. Ó, nincs semmi baj a kréta körül. Itt minden a legnagyobb rendben van. De hát miért? Azért, testvérek, mert rendszerint, aki a vizsgáló bíró, maga sem tiszta ember. Ő maga is korrupt. Hát akkor hogy nem mosná az ő cimboráját tisztára? Nincs semmi baj. Szerencsétlen ország, amelyik teli van Akhábokkal és Jezabelekkel. Van a bölcsesség irodalom, vagy nagyon érdekes mondás, mert ott szó van az uralkodókról, és azt mondja, hogy jaj, neked ország, akinek a te királyod gyermek, és a te fejedelmeid reggel esznek. Sokáig nem értettem, hát mindenki eszik reggelire, akinek megterülhet az asztala, és egészséges, és étvágya van. Tehát akinek gyermek a királya, nem érett ember. És akinek az első dolga, mint felébred, rögtön oda rohanni, hogy tömje magát. Mert nem az a fontos, hogy a nép javát kéne munkáljam, és ja Istenem, ezt kéne intézni, azt kéne intézni, ezen kéne segíteni meg, annak a baját orvosolni, hanem lakjam jól először én. Rettenetes dolog ez. A Biblia valami egész másról beszél. Aki többre zízatást nyert, annak nagyobb a felelőssége. Ezt maga az Úr Jézus mondja, hogy az a szolga, aki nem tudta az ő ura akaratát, és úgy vétkezik, az kevesebb büntetést kap. De a szolga, aki tudta az ő ura akaratát, és mégis vétkezik, az nagyobb büntetést kell majd elhordozzon. Akire többet bíztak, attól többet követelnek. A régi királyok, régi népeknek a királyai, az Ótestamentum világában különösképpen a pásztor vonását hordozták magukon. Tehát a király az a népének pásztora, nem zsarnoka, és mi sokszor hálát adunk az Úristennek azért, hogy nekünk volt egy Istvánunk, lehet, hogy mi reformátusok nem mindig tesszük hozzá, hogy Szent István, hozzá is tehetjük nyugodtan, első István, de azért mégis olyan törvényeket hozott, ami az emberiességben egy nagy haladást jelentett a megelőző pogánykori viszonyokhoz képest. És hát lehet, hogy csak formailag igyekezett azon, hogy a népét keresztjénné tegye, lehet, hogy politika volt, most ne vitassuk ezt, de minden esetre benne úgy látjuk, hogy volt egy ilyen pásztori vonás. De menjünk a Bibliához. Nagyon nehéz időben történik, ugye a perzsa uralom alatt, hogy a perzsa uralkodó, talán tudtán kívül, mert szinte szépségversenyen választják meg, hogy ki legyen az új királynő, egy Eszter nevű Héber, zsidó származásút vesz feleségül. És mit mond akkor ennek az Eszternek a nagybátyja, gyámatja? Oda megy hozzá, és azt mondja, hogy nagy veszélyben van a mi népünk. Tudjuk, ki akarták írtani a fogságban ezt a zsidó népet. Volt egy gonosz Hámán, és már elkészítette a végrehajtási tervet, hogy likvidáljuk. Az, ami 1940-es években történt, nem új gondolat. Lám, már akkor is likvidálni akartak. És Márdokeus, a nagybási, oda megy Eszterhez, azt mondja, hogy te a mostani időben nem hallgathatsz. Mert hogyha hallgatsz, akkor Isten más oldalról rendel szabadulást a zsidóknak, te és a te házad népe akkor elvesztek. És ki tudja, talán a mostani időért jutottál királyságra. Nem véletlen. Ezért a mostani időért. Királynő vagy? Ez nem azt jelenti, hogy elterpeszkedj egy hatalmas trónszékben ott a királyi férjed mellett. Neked most közbenjáróvá kell lenned. Neked most a megtartatás eszközévé kell lenned. Milyen más különbség Jezabel és Eszter között? Mindenütt olyan jó, hogy a Bibliában nem csak az árnyékot, hanem a világosabb árnyalatokat, a fényt is ott látjuk. Testvérem, hogyha valami töbletet adott neked az Úristen, akkor azzal úgy kell sáfárkodni. Mások javára, Isten dicsőségére. Éppen, mint a talentumok példázatában, hogy aki ötöt kapott, tízzel számolt el, aki kettőt, az négyel, hogy megsokszorozódjék bennünk az Úristennek reán pazarolt, drága kegyelme. Felelősség nélkül a gonosz indulat lesz úrrá rajtunk. Jezabel királyasszonynak azonnal kész a terve. És azt mondja, hogy mi sem könnyebb annál, hogy megszerezzük ezt a szőlősgertet. Hát terve kell fogni ezt a nábótot, hirdessenek böjtöt, ugye, és jöjjön egy pár hamis tanú, hol nem lehet ilyet találni, és mondják azt, hogy Nábót megkáromolta, szidalmazta Istent, és a királyt. Figyeljük jól meg, olyan királyi párról van szó, akik bálványimádók voltak. Akik az élő Isten semmibe vették. De hogyha vádat lehet kovácsolni belőle, még ezt is felhasználják. A képmutatásnak a csúcsa. Azzal vádolni egy embert, csupán azért, mert ragaszkodik őseitől kapott örökségéhez, hogy megszidalmazta a királyt, és káromolta Istent. Perbe kell fogni. A törvény ismerete a nagyoknak a kiváltsága. Azok tudják a törvényt, tudják a kiskapuit is. Hogy kell kijátszani a törvényt? Az egyszer ember nem tudja, és még kevésbé tudja a spekulációt, hogy hogyan kell egyik törvényt a másik ellenébe kijátszani, és így az egyszerű ember mindig kiszolgáltatott ember. Mi is sokszor azoknak érezzük magunkat. Mert a törvények nem a kisembert, hanem az uralkodókat védi. Az uralkodó osztályt, az uralkodó réteget, hát nem kell ezt tovább magyarázni. Nincs másként ez sajnos manapság sem. De hát ez a vád magában még nem jelent bizonyítást, hogy azt állítjuk, hogy káromolta Istent és a királyt, Hát tanukat is kell állítani. Állítsatok, ugye, bőrzök hirdetve, még vallásos mezbe is öltöztetve, ugye, ezzel ír egy levelet, egy rendeletet Nábót lakóhelyének, illetékeseihez, önkormányzatához, ugye, előjáróihoz, véneknek, nemeseknek, ültessétek Nábótot a nép élére, vele szembe két hitvány embert, akik tanúskodjanak ellen, hogy átkoztad Istent és a királyt, és rögtön hozzák meg az ítéletet, megkövezés a kiszten káromló büntetése és halál. Saját magukra persze nem néztek, hogy az ő életük az igazán Isten káromló. Hát testvérek, hamis tanú az mindenütt akad. A hatalomnak mindig kéznél vannak ilyenek. Nem szeretem magamat prédikálni, mert mi a Krisztus prédikáljuk, de azért mégis el kell mondjam, hogy pár évtizeddel ezelőtt bizony elég gyakran hívogattak be bennünket a politikai rendőrség irodáiba, vagy telefonon beidéztek, vagy ha messzibb voltunk, nem átallották, hogy azt a bizonyos fekete kocsit küldjék utánunk, és akkor elkezdődött a vallatás, és mondták, hogy ezt csináltad, azt csináltad, meg amazt csináltad, és az ember hüledezett, hogy honnan veszik ezeket a dolgokat? Soha életemben ilyenre én nem is gondoltam volna. De hát hogy nem? És akkor elővettek egy papír, és azt mondta, hogy hát ezt írta a barátod. Hát akkor hogy van? Hát ő nem légből kapott dolgokat írta, tulajdon barátod írta ezt a nyilatkozatában. És olyan is megtörtént, hogy volt olyan ismerős vagy barát, akit valamilyen bűnért már letartóztattak, inkább közjogi dolgokért, de megígérték neki, hogy a büntetését csökkentik, hogyha hajlandó tanúskodni valamiben, és akkor szembestettek. Előhozták a börtönből, két lépéssel elém ültették engem hátrább, hogy ne láthassuk egymást, és akkor föltették a kérdést, és az illető mondta, én nem láthattam az arcát, de bizonyára szemrebben és nélkül, hogy igenis, ez az ember ezt mondta, és így nyilatkozott, és ilyen politikai viccet mondott, és olyat, és én próbáltam mondani mindegyre, hogy szemenszedett hazugság, ostobaság. Tehát el lehet képzelni, hogy kinek hittek a nyomozók inkább. Egészen modern történet ez a Nábót szőlőjének a története. Koncepciós per. Hát kinek nem volt része ilyesmiben? Koncepciós per megrendezni azért, hogy elvegyük mindenét, amilyen van. Hát bűnössé kell tenni az ártatlant, és bíróvá kell tenni az igazi bűnösöket. A múlt politikai pereiben mindig az is szerepelt, hogy nem csak ennyi esztendei fogság, vagy nehéz börtön, ezt a kegyelmet Isten nekem is megadta, hogy 17 éves koromban már politikai fogoly voltam, a feleségem még csak 15 volt, de őt is letartóztatták. De Isten ezt jóra fordította, másképp nem lennék mi házasok, én már szinte fél évszázada. De az is hozzájárult megelőzőleg, hogy feleségem szüleit Bánfi Hunyadról, Kalotaszegről, azon a bizonyos 1949. március 2-ára virradó éjszaka, amikor az egész országból összeszedték egyetlen rendeletre, egyetlen éjjel, azokat a birtokosokat, akiknek 50 hold vagy annál nagyobb területük volt, lehetett az kövises jólegelő vagy első osztályú szántóföld, csak a mennyiség számított, úgyhogy, bocsánattal legyen mondva, a tetves, havasi román ember is épp úgy ott volt, mint az apósom, a földbirtokos, és akkor ugye két személy vihetett egy takarót és egy párnát, és ami a kezükbe elfért, mint csomag, és persze kimondták azt is, hogy teljes vagyonelkobzás. És hát ezt mind átélték Isten kegyelméből, 13 vagy 14 évig haza sem látogathattak a szülőhelyükre, de a legrettenetesebb az volt, hogy akik ezt végrehajtó eszközökként tényleg megtették, felrakták a teherautóra, hogy egy messzi városban ledobják őket, és aztán boldoguljatok, ahogy tudtok, azok a nép nevében szét is osztották az ott lévő javakat. És akkor sok esztendővel később mondták a feleségem édesanyjának, hogy tudod-e, Erzsók, hogy hol láttam az ebédlő szekrényedet? Ennél a családnál. És a másik bútorodat annál a családnál. És anyósom mindig mosolygott, hogy legyen boldog vele. Hát így van. Legyenek boldogok az így zsarolt javakkal, ha tudnak boldogok lenni. Itt is erről van szó. El kell kobozni Nábótnak a vagyonát. Tehát mindent megtehet a hatalom. És a kiszolgáltatott ember számára nincs védelem. a hatalmasok gonosz kívánsága mindig zsarnokságra vezet. És mi lesz az ártatlanul megvádoltak seregével? Ki szolgáltat nekik igazságot? Úgy kerestem, kedves testvérek, odahaza is, de az este meg ma reggel is valamit, hogy ne ezzel fejezzem be ezt a szolgálatot. Mert itt csupa sötétség van, és kegyetlen igazságok vannak. Hát nincs ebben valami evangélium. És akkor az Úristen a figyelmemet erről a földi királyról a mennyei királyra, Jézus Krisztusra irányította. És azt mondta, hogy de igen, van fiam, van evangélium. És merjed azt mondani. Mert a földi uralkodókról fel kell emelni a szemünket a királyok királyára. Az igazra, a megígértre. Vele szembe is koholt vádakat emeltek. Hiszen nem azt mondták, hogy ez az ember a templom ellen beszél. Roncsátok le, én majd 3 nap alatt felépítem. Nem tartja tiszteletbe az ősök hagyományát, megrontja a pihenőnapot, szombaton gyógyít. És mindezt felrótták neki. Hamis vádakat, istentelen tanukat állítottak vele szembe. Még a tanúvallomásuk sem egyezett, mégis kereszt halálra ítélték. És mégis milyen jó, hogy ennek az örök királynak a története is benne van. Nábál halálával mindent elveszített itt a földön, mert a szöllője is oda lett, az élete is oda lett. Sokan kérdezték ezt a múltban is, hogy hát mégiscsak jobb lenne egy kicsi alkalmazkodás, diplomácia az egyház részéről, részünkről, lelkipásztorok részéről is. Nábál akkor megtarthatta volna az életét, és kapott volna egy másik szöllőt, vagy pénzt, amivel vehetett volna birtokot. Nem. Mindent elveszített. Krisztus Urunk pedig mindent megnyert az övéért. Meghalt, mert önként adta áldozatul az életét, de minden mennyei jót és minden földi örömöt, tiszta örömöt megszerzett nekünk. Senki ne higgye, testvérek, a köztünk lévő ifjabbak se, hogy Isten nekünk kevesebb örömöt akar adni, mint a világ fiainak. Isten nagyobb örömöt ad. Nagyobb öröm van így szívemben, mint akiknek sok az ő búzájuk és borok, olvassuk egy helyen. És ez így van. Ezt a nagyobb örömöt adja meg nekünk Isten. Ő érettünk mindent odahagyott, a mennyek országa boldogságát, és mindeneknél kisebbét étetett, de vérén szerzé birtokát, ahogy szoktuk énekelni. És mi ennek az örökké való birtoknak, üdvösségnek örökösei lehetünk. Áldjuk ezért a királyok királyát, a mi Urunkat. Amen. Csöndesedjünk el. Úr Jézus Krisztusunk, megdöbbent bennünket az a tükör, amit elénkbe tartottál. Mert bizony a mi szívünkben is ott van a gonosz kívánság. És mi is szerezni vágyunk. Sokszor pénzt, sokszor állást, megfelelő pozíciót, mert akarjuk valamire vinni az életben, és nem vagyunk tekintettel másokra. És sokszor nem is jut eszünkbe, hogy úgy igyekszünk előre haladni, hogy másokra rátiporunk a kezére, lábára, a szívére, tönkre teszünk életeket. Ó, köszönjük, hogy most megláthattuk a mi nyomorult voltunkat, és hozzád fohászkodhatunk segedelemért. Azért, hogy új szívet adj nekünk, újítsd meg a te szentelkedet az előttünk álló ünnepen mi rajtunk, hogy az odafelvalókat keressük, ahol a Krisztus van, nem a földieket. Köszönjük, hogy együtt lehettünk. Olyan jó veled kezdeni a napot a családban is, együtt imádkozni, akik eddig nem láttuk egymást tesz szerint, most egy családi közösségben imádkozhatunk, és itt a testvérek közösségében is, mint akikre rátekintve azt mondja Úrunk, hogy ezek az én fitestvéreim, nőtestvéreim és anyáim. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy nem kímélted magadat, mindent föláldoztál, érettünk, tulajdon életedet is, és halálod árán szereztél nekünk hervadhatatlan mennyei örökséget, és ez fenn van tartva számunkra a mennyben, ezt te magad őrzöd, és ennek boldog előízét ízlelteted velünk már ebben az életben. Áld meg, Urunk Istenünk, ezt a mai napunkat is, hogy mindenütt, mint a te követeid járjunk ebben a világban. Adj nekünk jó találkozást a délutáni Isten tisztelet alkalmával is, és őrizd a mi drága szeretteinket közelben, távolban, különösképpen azokért a gyermekeinkért, azokért az öregeinkért, azokért a betegségben, vagy lelki válságban lévő testvéreinkért emeljük fel szavunkat hozzád, akiknek nagyon szükségük van erre. áld meg a kereszthordozók vállán a keresztet, te azt is áldássá tudod tenni. És add, hogy minden körülmények között téged dicsőíthessünk, amíg szólhat a szánk és dobbanhat a szívünk. Hallgass meg kegyelmesen, Úrunk Istenünk, fiadért, Jézus Krisztusunkért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájunkkal. Amen. Énekeljük végezetül, testvérek, a 231. énekünket, annak mind a négy versét. 231-es énekünk így kezdődik. Uram, a te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem.